能没有日子没有。
Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 000 forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazó helyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csak nem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok.
Az időjárásról.
Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Leszek a részed egy apró kis mozaik darab, a szívemben minden jó, valami zenével oldódó szteroid, boldogság sejtekkel osztódó. Másoknak értéktelenben a valami, a kimondhatatlanhoz illő szó. Ha elérhetetlen lebontom a falait, hadd legyen kézzel tapintható. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Vagy csengő szavai, ha mennél egy tapalatnyi út, aki a jelenben tart még egy darabig, ha nem látsz jövőt, se tűnt a múlt. Mindenből épp annyi, amennyit keresel, beszélj hozzám, megértelek. A zajos ebédem a béke szigete, rakd fészket belém, mert rejtelek. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Ha nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amit összebbé szebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Hát nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mosni ugyan szokott, de a medvékhez semmi köze. Németországot ellepte a faj, nálunk jelenleg nincs sok, ám időről időre felbukkan itt-ott. A mosómedvéről van szó, amelyet annó sokan házi kedvencnek vásároltak meg, ám amikor megnőtt a kicsike, már nem volt olyan cuki. harapóssá, morgóssá és sok esetben kezelhetetlenné vált, és a gazdája ahelyett, hogy szakemberhez fordult volna, inkább szabadon engedte. Ez pedig dr. Katona Krisztián vadbiológus szerint a lehető legrosszabb, mert szaporodása és elterjedése az őshonos faunát veszélyezteti.
Pont ez a legnagyobb probléma velük, tehát a mosómedve az Magyarországon egy idegenhonos faj, ráadásul úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy egy számára idegen környezetben is képes megtalálni a lehetőségeit, nagyon gyorsan képes szaporodni, képes túlélni, és nagyon meg is tudja változtatni azt a biológiai rendszert, amibe belekerült. Tehát sok-sok olyan faj, aki nem számított arra, hogy megjelenik például a mosómedve, tehát valami új dolog a környezetben, és új hatások, azok jelentősen hátrányba kerülhetnek. És ezek a folyamatok, ezek sajnos nagyon kiszámíthatatlanok is, úgyhogy nehéz tudni, hogy pontosan milyen következményei lehetnek. Nyilván lehet tanulni más országok példáiból, de alapvetően nem szeretjük megbolygatni a jól működő dolgokat. És mivel a mosómedve az egy alapvetően ragadozó, de tulajdonképpen mindenevő, tehát nagyon sok mindent hajlandó elfogyasztani, tehát mind állati, mind növényi táplálékot, ezért nagyon változatosak lehetnek ténylegesen a hatásai.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Mosómedvék élnek egy erdőben. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gödöllői vadbiológus kutatói azt vizsgálják, milyen hatásuk van a hazai őshonos állatfajokra. Dr. Katona Krisztián vadbiológus, a MATE egyetemi docense, a kutatás szakmai vezetőjének elmondása szerint a mosómedvék viszonylag gyorsan szaporodnak. Egy nősténynek évente 5-6 utóda is lehet. Épp ezért, ha az állomány intenzív növekedésnek indul, az a hazai fajokra is veszélyt jelenthet. Európa több országában megtelepedett már, Németországot szinte ellepte.
Fordultak elő Magyarországon már mosómedvék, tehát számunkra azért ez nem teljesen új, de azért a köztudatban a mosómedve úgy él, mint egy Észak-Amerikában elterjedt faj. Sokan még azt se tudják, hogy Európában nagyon sok országban már rendkívüli módon elterjedt. Németországot említeném például ilyen tekintetben, de Lengyelországban is elég gyakori a faj, Belgiumban, Franciaországban is előkerülnek nagyon nagy számban, és Magyarországon is már régebb óta vannak adatai. Honnan tudjuk, hogy van nálunk is mosómedve, mármint szabadon? Onnan lehet ezt tudni, hogy van egy úgynevezett országos vadgazdálkodási adattár, ami azt jelenti, hogy az ország teljes területét tulajdonképpen lefedik a vadászterületek, és kötelező adatszolgáltatást végeznek, tehát minden évben jelentenek arról, hogy milyen vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet végeztek, ezek alapján pedig azt is tudjuk, hogy milyen fajokat ejtettek el szabályszerűleg. Ezekben a jelentésekben szerepel a mosómedve is, ugyanis a faj az egész évben vadászható. Innen pedig tudjuk, hogy az elmúlt években, évtizedekben, tehát körülbelül olyan 2000-es évek környékén már előkerültek a mosómedvék, és szorványosan itt-ott elejtenek egyet-egyet. Azért lett ez most izgalmasabb, mert kialakult Magyarországon egy olyan terület, ahol viszont most már sokkal nagyobb rendszerességgel folyamatosan tudnak megfigyelni mosómedvét, illetve elejteni mosómedvét.
De ennek egyébként mi az oka? Valaki megunta otthon házi kedvencként és elengedte a szabadban, vagy hogy kerültek ők ide?
Igen, ez az egyik opció. Tehát mindenképpen azt tudni kell, hogy a mosómedvét korábban, megint csak visszamegyünk pár évtizedet, tehát Magyarországon házi kedvencként is tartották, illetve még egy kicsit korábban visszamegyünk például arra, hogy hogyan került be Európába, ugye alapvetően a bundájáért, tehát prémjéért, illetve akár vadászati célból elengedve is kerültek be mosómedvék hazánkba. Mindenesetre Magyarországon a legfontosabb szabad területi forrás az valóban az lehetett, hogy akár háznál, akár valamilyen ilyen prémtelep jellegű környezetből kiszabadulhattak egyedek. De nyilván ez csak feltételezés mindig, tehát nincsenek ezek az egyedek ilyenkor külön megjelölve, és akkor nem tudjuk így visszahazonosítani, de ez lehet a legfontosabb. forrás, hogy szabadon engedtek, vagy kiszabadultak egyedek. És akkor még azt is hozzátenném, hogy miért engedték őket szabadon. Tehát, mint mondom, az egyik opció azért, mert az emberek szeretnek sok mindent látni a szabadban, aminek nem kellene ott lenni különböző érdekekből. A másik viszont az, hogy azok az állatok, amiket a háznál tartanak, azok fiatalkorukban még barátságosak, aztán meg elég agresszívvá tudnak válni, különösen a hímek, és ilyenkor már nem nagyon tudnak vele mit kezdeni az emberek. Én magam is volt olyan ismerősöm, aki tartott mosómedvét, még hajdanán itt a város közepén laktak valahol, belvárosba, és a fél konyhát egy nagy elzárt ketrec foglalta le, amiben benne élt a mosómedve, amit korábban még nagy kedvencként tartottak a családnál, de aztán már nem tudtak igazából vele mit kezdeni, szabadon nem akarták engedni. Barátkozni már nem lehetett az állattal, úgyhogy igazából csak ott éldegélt, foglalta a kis lakásnak egy jelentős részét. Nyilván, hogyha idáig eljut ez a folyamat, akkor sokan úgy döntenek, hogy elpusztítani nem akarják az állatot, de akkor találja meg a számításait a vadonban. Lehet még egy harmadik dolog, amit meg nyilván még nehezebb lekövetni, az pedig az, hogy a természetes mozgása a mosómedvéknek is vezethet oda, hogy újabb helyeken felbukkannak, tehát a fiataloknak a helykereső viselkedése során azért több 10 kilométert, vagy akár jóval nagyobb távolságokat is megtehetnek, és így előbukkanhatnak új területeken is.
Ugye a filmekben mindig azt látjuk, hogyha a mosómedvék, akár csak a medvék egyre inkább a városhoz közel vannak, sőt, be is mennek a városba, kukáznak nagyon sokszor. Ez pont ezért van, hogy Budapestől 30 kilométerre fekvő erdő, tehát hogy egyre közelebb vannak a városhoz, tehát hogy megtalálják az élelemforrásukat, vagy ők azért az erdőben is nagyon jól megtalálják azt, amire szükségük van?
Úgy tűnik, hogy Magyarországon még nincs ilyen probléma, tehát nem keresik a várost. Tehát valóban észak-amerikai szinten arról tudunk, illetve a filmekben is, rajzfilmekben is mindig ezt látjuk, sőt, még az angol neve is az, hogy trash panda, tehát egy kukázó panda, ugye kinézete miatt, mert hasonló ilyen kis bandita feje van, mint a pandáknál ez a fekete-fehér mintázat. Tehát azért a köztudatban, hogy ők nagyon szeretnek a kukákból táplálkozni. Európában elég sok helyen városiasodott már, mint említettem, több országban most már nagyon nagy számban jelen van, de ott sem említik nagyon erőteljesen ezeket a városi problémákat, azon túl, hogy jelen van a városban, olyan erőteljes problémákat nem említenek, mint az amerikai kontinensen. Magyarországon pedig ez még jelenleg egyáltalán nem került elő, tehát Budapesten már volt az elmúlt 15 évben egy-két jelentése a fajnak, tehát megfigyelése, tehát előkerültek alkalomszerűen, de akkor sem egy nagy kuka közepén ücsörögve és kotorászva találtak rájuk, tehát ez a probléma az jelenleg nem él. Úgy tűnik, hogy alapvetően ők a természetben kiváló jól megtalálják a táplálékukat.
Egyébként itt mi az, amire fölfigyeltek? Mert ugye bokrokra meg talajra épített műfészkeket és fára szerelt odukat helyeztek ki, és a vadkamera az felvette a mosómedvéket. Jelenthetnek ők veszélyt az őshonos faunára?
Abszolút, igen. Pont ez a legnagyobb probléma velük. Tehát a mosómedve az Magyarországon egy idegenhonos faj, ráadásul úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy egy számára idegen környezetben is képes megtalálni a lehetőségeit, nagyon gyorsan képes szaporodni, képes túlélni, és nagyon meg is tudja változtatni azt a biológiai rendszert, amibe belekerült. Tehát sok-sok olyan faj, aki nem számított arra, hogy megjelenik például a mosómedve, tehát valami új dolog a környezetben és új hatások, azok jelentősen hátrányba kerülhetnek. És ezek a folyamatok, ezek sajnos nagyon kiszámíthatatlanok is, úgyhogy nehéz tudni, hogy pontosan milyen következményei lehetnek. Nyilván lehet tanulni más országok példáiból, de alapvetően nem szeretjük megbolygatni a jól működő dolgokat. És mivel a mosómedve az egy alapvetően ragadozó, de tulajdonképpen mindenevő, tehát nagyon sok mindent hajlandó elfogyasztani, tehát mind állati, mind növényi táplálékot, akár úgymond direkt ragadozással is, illetve egyfajta ilyen gyűjtögető módon is, tehát változatos táplálékkereső stratégiákkal, ezért nagyon változatosak lehetnek ténylegesen a hatásai. Ugye a helyszín, ahol mi dolgoztunk, az nem pont Budapest mellett van, tehát itt azért van néhány 10 kilométer, ami elválasztja Budapesttől, tehát nem Budapest közvetlen határában vannak ezek az állatok. Egyébként ott is ezeken a környékeken már megfigyeltek, például elütött mosómedve, vagy házudvarán elkapta a kutya a kis mosómedvét, tehát itt is megjelennek ilyen településszéli problémák, de alapvetően bent vannak az erdőben, illetve a kinti, úgymond vadonban a mosómedvék, és itt táplálkoznak, és amit egyrészt tudtunk a vadászati megfigyelésekből, adatokból, hogy itt jelen vannak a mosómedvék egyre nagyobb számban, és azt akartuk bemutatni, nem csak azt, hogy jelen vannak, hanem azt, hogy valamilyen hatásuk van. És azt tudjuk, mivel a mosómedve változatosan táplálkozik, azt is tudtuk, hogy valószínűleg a madarakra lehet hatása. Az egyik legsérülékenyebb helyzet a madarak esetében az az, amikor talajra építik a fészküket, ugye az eleve is egy nehéz időszak számukra, hogy megóvják a fészekaljat és a fejlődő fiókákat, illetve előtte még a tojásokat. Főleg, hogyha ez talajon van, akkor nagyon sok élőlény megtalálhatja, úgyhogy ez egy egyszerű feltételezés volt, hogy ha a mosómedve jelen van a területen, akkor elég valószínű, hogy nem fog nemet mondani, ha tojásokba ütközik a földön búklászva. Azért tettünk még bokorra is, meg a fára is, mert a mosómedve kiválóan mászik, tehát ugyanúgy el tud jutni a lombkorona szintbe is, és főleg, hogyha odukat helyeznek ki, akkor az számára egy egyértelmű, könnyű jel lehet ahhoz, hogy észrevegye messziről az odút, és ezekben akkor valamilyen táplálékot reméljen. Úgyhogy azért tettünk itt talajra is, cserjére is, és fatörzsekre is mesterséges fészkeket, műfészkeket, és vizsgáltuk azt vadkamerákkal, hogy a mosómedvék megjelennek-e ezeknél a fészkeknél, és kirabolják-e a fészket. Tehát erről szólt a vizsgálat.
És hát arra jutottak, hogy igen, ezt megteszik.
Igen, és az volt az érdekes ebben az egészben, hogy nem egy-két képen került elő a mosómedve, hanem sok képet sikerült készítenünk a mosómedvéről. Nem tudjuk, hogy hány mosómedvéről, mert itt akkor az egyedi bélyegeket kellene azonosítgatni, de minden valószínűség szerint jó pár mosómedvéről volt szó, tehát különböző helyszíneken tudtunk fotókat készíteni egyedekről, különböző időpontokban. Talajon, bokor, illetve odufészkeknél is találtunk mosómedvéket, kifosztották a fészkeket, tehát vannak fotóink mosómedvékről, akik fára másznak az odúhoz, meg olyanok, akik éppen a talajon épített fészkekből csemegéznek. Úgyhogy igazából az volt a meglepő, hogy viszonylag gyakori volt, hogy meg tudtuk őket figyelni, nem okozott nagyon nagy nehézséget vadkameraképet készíteni róluk, illetve hogy nem csak egy helyen sikerült ezt megörökíteni, hanem elég sok helyszínén ennek a vizsgálati területnek.
Mi lesz ezeknek a mosómedvéknek a sorsa? Mert ugye vadászni lehet őket, tehát a vadászok azok ritkítják is a szabadban előbukkanó példányokat. Igen. Figyelik, vagy mi a további teendő?
Igen, mindenképpen, tehát nem szabad őket sorsukra hagyni, illetve hát azt is mutatják a statisztikák, hogy egyre több helyen kerül elő a mosómedve, és hát növekszik szépen lassan a száma, viszont ez azt fogja jelenteni, hogy ha szépen lassan növekszik, akkor ez nem egy egyenletes növekedés lesz, hanem egyszer csak el fog érni egy pontot, amikor hirtelen berobban az állomány, és úgymond exponenciálisan tud majd növekedni, ezt nem szabad elérnünk, mert kezelhetetlenné fog válni a helyzet, tehát mindenképpen cél az, hogy ne tudjon terjeszkedni a faj ezekből a gócpontokból, és ne tudjon növekedni az állomány. Ennek több útja van, az egyik az nem kint a vadászterületen, tehát nem kint a szabadban, hanem az állattartóknál lehet megfogni. Erre most már van egy kormányrendelet, tehát 2010 óta mosómedvét már nem lehet tartani, illetve nem lehet forgalmazni, tehát ilyen házi kedvencként nem tartható, ezzel meg lehet azt előzni, hogy ezek a megunt vagy agresszívá vált állatok, ezek ne kerülhessenek ki, mondjuk a háztartásokból a természetbe, és ne legyenek forrásai újabb, kisebb populációknak. A másik meg valóban a vadászat, tehát az, hogy egész évben vadászható, ez nagyon fontos, mert így lehet kordában tartani a populációt, így is nehéz nyilván, mert a vadászoknak, vadgazdálkodóknak rengeteg egyéb feladatuk van, tehát nyilván ez egy szükséges feladat az egész lakosság számára, tehát úgymond ez a vadászok oldalról egyfajta szolgáltatás, de jelen pillanatban nincsen egy ilyen nagy, mondjuk egy országos stratégia, hogy akkor a mosómedvét akkor ilyen módon lehet valamilyen eszközökkel, meg valamilyen stratégiával akkor akkor kivenni a természetes állományokból, tehát erre nagyobb erőforrások kellenének. Itt most jelen pillanatban a helyi vadásztársaságoknak a lehetőségeitől és aktivitásától függ az, hogy ezt mennyire lehet kezelni. Van egyébként még egy dolog, amihez kapcsolódik, hogy a jogszabályok szerint, hogyha Magyarországon valaki mosómedvét ejt el, akkor ez kötelező 2 napon bejelenteni. Itt az Országos Vadgazdálkodási Adattár szokta Gödöllőn megkapni ezeket az információkat, és mivel ezt frissiben kapjuk meg ezeket az információkat, ezért utána gyorsan fel lehet venni a kapcsolatot az elejtővel, az állatot, a tetemet megkaphatjuk, nyilván itt lehet egyezkedni, hogy esetleg a vadásznak valamilyen trófára szüksége van az egyedből utána, de a lényeg az, hogy van lehetőségünk arra, hogy az állatot megvizsgáljuk, meg tudjuk azt mondani, hogy milyen kondícióban volt, mekkora volt az egyed, nyilván tudjuk mondani azt, hogy hímről vagy nősténről, fiatal vagy felnőtt egyedről van-e szó, meg tudjuk azt nézni, hogy mivel táplálkozott, milyen az egészségi állapota, mennyire volt szapora, vehetünk belőle genetikai mintát, tehát tudjuk azt azonosítani, milyen rokonságban lehetnek egymással az egyedek közelebbi és távolabbi területeken, egyáltalán milyen a leszármazásuk, tehát onnan kerülhettek ide ezek az egyedek, hogy rengeteg dolgot ilyen módon meg lehet vizsgálni. Akkor emellett még nyilván a területen is nagyon sokféle lehetőség van, például ilyen vadkamera csapdázással nem csak azt lehet vizsgálni, milyen hatásai vannak, hanem azt is lehet nézni, hogy tehát egyfajta állománybecslést is lehet végezni vadkamera csapdázással, ezt mindenképpen tervezzük a közeljövőben, hogy valamilyen módon pontosítjuk azt, hogy milyen területeken mozognak a mosómedvék, és körülbelül mekkora állományokról lehet szó, mert ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy lehessen azt valahogy becsülni, hogy akár a mekkora energia, mekkora ráfordítás az, hogy a fajt valahogy kordában lehessen tartani.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Katona Krisztián vadbiológussal, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal, a Szentendrei úti alapza, itt az életem kemény nem kérde, én újra elindulok érte. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges legsötétebb erdőt. Keresd a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest. A leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest. A leges-leges-legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest. A leges-leges-legsötétebb erdőt.
Hírek az Európa Rádióban.
A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkos szolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíróadatai, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Várhatóan idén novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény tervezete. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik fontos passzusát. A testület ezzel párhuzamosan arra kötelezte a parlamentet, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új szabályozást. Bár a kiszabott nyári határidő már lejárt, a jogalkotók az őszi ülésszak folyamán pótolhatják a mulasztást. Az új törvény célja, hogy a hatályon kívül helyezett részek helyett egy alkotmányosan is megalapozott klímavédelmi keretet teremtsen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT igazgatósági elnöki tisztségéből. A tárcavezető a közösségi oldalán megosztott hivatalos közleményében azt is egyértelműsítette, hogy a szakembert egyúttal a tagi tisztségéből is felmentette. A döntés hátteréről és az MTÜ új vezetésének kijelöléséről a minisztérium a későbbiekben ad részletesebb tájékoztatást. Az egység megélése és a megosztottságok feloldása a küldetése a harmadik barcosági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatának. A dél-erdélyi Brassó megyei rendezvénysorozaton a történelmi magyar evangélikusság teljessége képviselteti magát. Bár a hétfalusi csángók zarándoklata alapvetően a luteránus és evangélikus identitáshoz kötődik, a nemzetiségi és kulturális összetartozás révén a programok a térségben élő református magyar testvéreket és közösségeket is megszólítják. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskolakezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 000 forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus második felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel.
Az időjárásról.
Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Katona Krisztián vadbiológussal a mosómedvékről.
Egyébként az is nagyon érdekes, hogy szerintem azt kevesen tudják, hogy a mosómedve az nem a medvéknek a rokona.
Így van, félrevezetőek a nevek, tehát nagyon sok mindent hívunk Magyarországon medvének, ami igazából nem feltétlenül a barna macihoz kapcsolódik, tehát a mosómedve az egy jóval kisebb termetű faj. Én azért azt gondolom, hogy viszonylag ismert azért, már például a rajzfilmeknek egy neves szereplője. Egyébként sajátságaiban nagyon sok tekintetben a medvékhez hasonló lehet. Elsősorban például az, hogy ragadozó és a táplálkozása az rendkívül változatos. Ez például ilyen szempontból, mint ökológiai szempontból egy jellegzetesség, de valóban rendszertanilag ez nem pont ugyanaz a kategória.
Azért a japánok jól kibabráltak saját magukkal, mert ugye 1977-ben bemutattak egy animét, a Rascalt, és ennek a hatására ugye minden gyerek mosómedvét akart otthonra, és meg is kapták, és ugye ennek nem tudták, hogy milyen következményei lesznek, mert hát ugye, ahogy ön is mondta, 2 éves korára, amikor eléri az ivarérettkort, akkor elkezd harapni, morogni, szétrág mindent, tehát egyszerűen ugye veszélyessé válik.
Igen, na ez egy nagyon-nagyon fontos problémakör valóban, tehát ugye az ilyen fajok kezelése, ez alapvetően világos, hogy a cél az az, hogy idegenhonos fajok, főleg, hogyha azok invazív, gyorsan terjeszkedő, szaporodó fajok, főleg, hogyha még nagyon át is tudják alakítani a helyi környezetet, azok ne tudjanak ezen a folyamaton végigmenni, és még csirájában el lehessen folytani a betelepülési folyamataikat. Tehát ebben nagyjából ilyen közös világban vannak az emberek, hogy ez egy elfogadható alap, például az Európai Unió erre rengeteget költ, és nagyon küzd az ilyen dolgok ellen. Viszont onnantól kezdve, hogy ezt hogyan kellene megvalósítani, már nem annyira egyértelmű a helyzet. Magyarországon ilyen egyszerűnek tűnik, hiszen egész évben vadászható a faj, ami azt jelenti, hogy akkor úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve megvan oldva, hiszen majd akkor a vadászok kézbe veszik a dolgokat, de hát a vadászoknak rengeteg egyéb feladata van, úgyhogy ilyen módon ez, bár nyilván a mosómedve elejtés is mindezek között van, és teszik a dolgokat amennyire lehet, de nem tudják ezzel a nyomással elérni azt, hogy ne legyen több mosómedve a területen többé, hanem a mosómedvék jobban szaporodnak ahhoz képest, mint amekkora vadászati nyomás van rajtuk. Tehát ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz úgymond magasabb szintekről egy nagyon jól működő stratégia, több pénz, több munkaerő, több motiváció kellene, és ezeket hosszú távon fenn is kell tartani, tehát egy év alatt általában nem lehet ezeket a dolgokat megoldani, hanem egy stabilan, jól működő rendszer kell. Például az, hogy be kell jelenteni mosómedve elejtést, ez pedig egy ilyen fontos pont, mert ugye ezzel lehet egyfajta követését biztosítani a folyamatoknak, legalább tudjunk róla, hogy hol vannak ezek az egyedek, de a beavatkozásnál ez mindenképpen nehéz dolog, hogy hogyan lehet elég erősen beavatkozni. És az egyik ilyen nagyon erős ellen folyamata a beavatkozásokkal szemben azok az állatvédelmi gondolatok. Igen. Tehát az emberek általában szeretik a kedves aranyos állatokat, már pedig a mosómedve tulajdonképpen egy ilyen állat, mindaddig, amíg nem látjuk, hogy ilyen vérengzően tud elfogyasztani sok mindent a természetben, aminek más aranyos állatok annyira nem örülnek, vagy akár mi is örülnénk, ha ezt kellene néznünk mondjuk egy természetfilmen, vagy akár élőben.
De meg azt olvastam, bocsánat, hogy a szavába vágok, azt olvastam, hogy ahol őshonosok, ott például rendszeresen megtámadják a házi állatokat, haszonállatokat, ráadásul a harapásukkal betegségeket is terjeszthetnek, amelyek ugye ránk is veszélyesek, mert ott a veszettség és a férgesség.
Így van, tehát nagyon-nagyon sok problémát tudnak okozni, de ez nem látszik rajtuk. Az látszik rajtuk, hogy aranyos bandita pofájuk van, mert olyan kedvesen viselkednek, és azokat a mosómedvéket, amiket látunk, azt jellemzően fogságban láthatjuk, tehát könnyen el tudjuk képzelni, hogy ezek akkor akár megsimogathatóak, elfogadják a kezünkből a táplálékot, stb. De ez attól a valóságtól messze van, amit a vadon élő mosómedvék ténylegesen művelnek, úgyhogy ez a nehéz benne, hogy igazából egy ilyen kedvesnek kinéző állatot kell kiiktatni ebből a rendszerből, és hát ez egyfajta piszkos munka, tehát ilyen szempontból a vadászok azok ténylegesen mondhatjuk, hogy szolgáltatnak, mert elvégzik a háttérben szépen csendben ezt a piszkos munkát. Például a vadászat ellenesség ebben a helyzetben ez nagyon kedvezőtlen. Nehéz ügy valóban, tehát ugye sokszor előkerül az, hogy miért kell lelőni, vagy miért kell egyéb módon elpusztítani ezeket az egyedeket. Fogjuk inkább meg őket, vigyük el őket máshova, vagy fogadják be az állatkertek, stb. Tehát ez nagyon jól hangzik, de hát nyilvánvalóan nem működik. Ez néhány egyednél még esetleg megoldható, de hogyha folyamatosan újabb és újabb egyedek születnek a szabad természetben, mivel egy jól szaporodó egyedről van szó, ezért ugye, ha megfogjuk, ami eleve nem annyit jelent, hogy oda menjünk és megfogjuk, hanem akkor valakinek csapdázni kell, kihelyezni, pénzbe kerül, időbe kerül, nem biztos, hogy a mosómedve szeretné, ha elkapnák, úgyhogy nem olyan könnyű feltétlenül megfogni, de amíg sikerülni és megfogni ezeket az egyedeket, nem rakhatjuk át egy másik helyre, hiszen a másik helyen ezeket a problémákat ugyanúgy okozzák, tehát nem csak a mosómedvét visszük arrébb, hanem az összes problémát, amit ő okoz, sőt, tulajdonképpen hozzájárulunk a faj terjeszkedéséhez. Nyilván lehetne ezen is gondolkodni, hogy beadjuk ezeket az egyedeket az állatkertekbe, de hát az állatkerteknek is egyrészt végesek a kapacitásaik, másrészt pedig nagyon komoly jogszabályi előírások vannak, főleg most az invazív fajok kapcsán, a mosómedve kapcsán is, hogy nem fogadhatnak be akárhonnan, akármilyen egyedeket, úgyhogy itt is azért a lehetőségek nagyon is végesek, és bőségesen nem tudják szolgálni ezeket a megoldásokat, úgyhogy sajnos ezek a dolgok működnek. Azt viszont még mindig hozzátenném, hogy azok a fajok, amik vadászhatóak, azok olyan szempontból kedvezőbb helyzetben vannak azokhoz a fajokhoz képest, amik nem vadászhatóak, meg nem is védettek, tehát tulajdonképpen nyilván az állatvédelmi szempontokat figyelembe véve bármilyen módon elpusztíthatóak, például a patkány, ugye igen. Gonosz módon tudjuk a patkányokat.
Senki nem emeli fel a szavát az ellen, hogy patkányt pusztítunk.
Igen, de ehhez képest a mosómedvét, ugye mivel vadászható faj, nagyon szigorú keretek között lehet csak elejteni, tehát ugye nem lehet akárki vadász, nem vadászhat akárki, nem lehet akármilyen módon, akármikor, akármilyen eszközzel a fajt elejteni, tehát itt mindenképpen a humánus, etikus megoldások azok, amik fontosak. Ilyen módon legalábbis az állatvédelem az mindenképpen megjelenik ebben a folyamatban, még ha úgy nem is, hogy az összes mosómedve maradjon életben, hiszen ez nagyon sok egyéb fajnak a rovására menne.
Kár egyébként az állatvédőknek tiltakozni, mert szerintem nem kellene eljutni oda, mint Németország, ahol egyes területeken az énekes madarak eltűntek.
Abszolút, igen. Tehát valóban tényleg nagyon komoly hatásaik lehetnek. Nehéz ezt kiszámítani, hogy melyik faj fog erre rosszul reagálni, de pont ezek a vizsgálatok azért voltak számunkra fontosak, mert nem csak azt tudtuk igazolni, hogy van mosómedve, ráadásul viszonylag könnyű volt megfigyelni, tehát nem egy-két mosómedvéről van szó, hanem ténylegesen tudtuk dokumentálni ezeket a hatásokat is. Hatást azért elég nehéz vizsgálni egy ilyen ritka fajnál, tehát itt elég egyértelmű, hogyha viszonylag gyakran látható ő, mint egy fészek predátor, akkor esélyesen nagy hatása lehet a különböző madárfajokra a területen.
És hát ugye az USA-ban és a Kanadában akadt természetes ellensége, ezzel szemben ugye hazánkban, az északi középegységben jelenleg élő két farkasfalka, hát az kevés lenne ahhoz, hogy kordában tartsa a populációt.
Igen, de aktuálisan hát alapvetően nem is fed össze a hazai nagyragadozók meg a hazai mosómedveink elterjedési területe, tehát így nem túlságosan esélyes, hogy kordában tudnák tartani. Mindenképpen az emberi hatás az, ami a legerősebb lehet rajta, tehát a vadászati megoldások az, amik számára legjelentősebbek. Vannak elütésekről adatok, tehát úgymond az autóvezetők még egyfajta ragadozói a mosómedvéknek, tehát arányaiban, amiket tudunk, hogy hogyan pusztulnak el mosómedvék, még ez az egyik verzió, illetve hát erről nincs sok információ, de én azt gondolom, hogy a kóborkutyák, még akár a kóbormacskák is a kis mosómedvéken, de a kóborkutyák mindenképp ragadozói lehetnek, illetve hát a kutyaféle ragadozók, tehát róka, illetve az aranysakál is feltételezéseim, de úgy gondolom, hogy ezek valamilyen mértékben azért hathatnak a mosómedvékre.
Van egyébként még olyan invazív faj hazánkban, amelyet önök figyelemmel kísérnek pontosan azért, hogy ne érjük azt el, hogy túlszaporodjanak és veszélyt jelentsenek az őshonos állatfajokra?
Igen, igen. A mi részünkről az állatok esetén a mosómedve, a nyestkutya, a nutria az, ami leginkább most éppen előkerül, de foglalkozunk még emellett, bár azok őshonos fajok, a vaddisznó hatásával, illetve a gímszarvas hatásával is, ők például úgy kerültek bele, hogy függetlenül attól, hogy őshonos fajok rendkívül gyorsan tudnak terjedni, rendkívül nagy hatásaik vannak, tehát az invázió jelenségét ezeknél a fajoknál is nagyon jól lehet vizsgálni, és hát kell is, mert például a vaddisznónak a hatásai azok sokkal nyilvánvalóbbak, mint a mosómedvéjé. Tehát sajnos, vagy hát nem tudom, hogy sajnos, de nem ilyen egyszerű kategorizálni a világot, hogy az idegenhonos invazív az lesz mindig mindenhol a bűnös meg a rossz, és hogyha kiépjük, akkor megoldunk mindent. Az őshonosok meg mindig jól működnek, hanem akárcsak Magyarországon például az üregi nyúl példáját veszem, ami szintén egy idegenhonos faj, ráadásul invazív fajként is tartják számon, ugye az ausztrál példát mindenki ismeri, hogy mekkora nagy gondokat tudott okozni. Ehhez képest Magyarországon az üregi nyúl az nem tudott elterjedni, ki is pusztult, vírusok kordában tartják az állományait, tehát foltokban itt-ott megtalálható, de nem egy túlságosan gyakori faj, ráadásul még voltak pozitív ökológiai hatásai is, mert a bugaci ősborókásban az üregi nyúlak jelentős rágása tudta azt a speciális növényzetet fenntartani, ami például ott kialakult.
Nagyon meglepett, amit a nutriával kapcsolatban mondott, hogy az itt van hazánkban, és egyre terjeszkedik. Illetve nem is tudtam, hogy egyáltalán Magyarországon él a természetben nutria.
Ott is nagyon hasonló a történet, tehát a nutria is bekerült Európába, ő ugye egy dél-amerikai faj, vagy rágcsáló, bekerült Európába a prémtenyésztés kapcsán, illetve a húsáért is. Én még nem próbáltam, bár lehet, hogy gyerekkoromban én is ettem nutria húst, csak már nem emlékszem rá. Tehát hasonló a történet, és ezekből a telepekből kerülhettek ki egyedek után a szabadba. És az látszik az elmúlt 10-20 évben Magyarországon, hogy egyre több megfigyelése van a nutriának, tehát a Duna vonalán végig szinte most már jelen van a nutria egyértelműen, leginkább a nyugati ország részben, sziget közben, világos, hogy a nutria nagy számban jelen van, de most már a börzsönyi területekről is vannak előfordulási pontok. Szépen lassan kezdi belakni az országot, és nagyon sok problémát tud okozni. Az egyik nagy probléma az az, hogy ő üregeket ás a folyópartokba, a csatornapartokba, és ezzel meglazítja a szerkezetét, tehát ugye a gátak nem véletlenül vannak ezeken a területeken, és nem biztos, hogy jó, hogyha ezek össze-vissza vannak furkálva, ez az egyik komoly probléma, tehát ami a vízügyi szakembereknek okoz leginkább fejfájást. Emellett mezőgazdasági károkat is tud okozni, tehát a folyópart közeli kukoricásban például, vagy cukorrépásban tud nagyobb problémákat okozni, de nem annyira nagyon válogatós, tehát többféle növényben is, illetve a természetes növényzetben is, tehát például a nádasban, az úszó vízi növényzetben elég nagy változásokat tud generálni. És ezzel akkor megint ugye csomó direkt hatás, indirekt hatás megváltoztatja az élőhelyét sok fajnak, vagy egyeseket direktben kipusztíthat, hasonlóan nem kedvező a szerepe, meg a jelenléte. És ott is ugyanaz történik, hogy a nutria az Magyarországon jelenleg még nem vadászható faj, tehát nincsen ilyen besorolása, de például a Szlovákiában már egész évben vadászható, onnan elég sok mintát tudtunk begyűjteni. Az látszik, hogy egy rendkívül szapora faj, tehát átlagosan a nőstényeknek mondjuk van ilyen 6-7 utódja, jól túlélhetnek ezek az utódok, már a fiatalok is hamar tudnak szaporodni, úgyhogy nincs azzal problémájuk, hogy hamar benépesítsenek egyes területeket, illetve azokat az egyedeket, akik kiestek, tehát elpusztultak a területen, azokat hamar pótolják.
Szerepel az Európai Uniónak veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékében, és ha jól tudom, akkor úgy olvastam, hogy a hazai természetvédelem is beavatkozást tervez az állomány visszaszorítására, de ugye, amint mondta, még nem vadászható Magyarország, illetve nem gyéríthető olyan igen mértékben, mint ahogy lehetne. Akkor mit tud tenni egyébként a természetvédelem? Tehát itt állami beavatkozásra van szükség, hogy hozzon a kormány egy döntést, egy rendeletet, hogy na akkor a nutria már pedig vadászható egész
igen, éppen. Tehát mindaddig, amíg ebbe a sehol nincs kategóriában van egy faj, tudom például, mint ugye a házi légyről beszéltünk a patkányról, igen, addig tulajdonképpen viszonylag egyszerű az emberek dolga, mert állatvédelmi törvényeket azért figyelembe kell venni, bár patkányra a nagyon már az se vonatkozik. Szabad a pálya, tehát mindenki úgy pusztítja, hogy nem szégyelli, sokkal szabályozottabb lesz, meg hatékonyabb lehet akkor ez az egész rendszer, hogyha vadászható faj lesz egy ilyen jelentősen korlátozandó faj, mert akkor megvannak a módszerek, az eszközök, a megfelelő előírások, tehát, mint említettem, humánusabb, meg etikusabb módon lehet akkor a faj kontrollját elvégezni, csak hát ezzel ugye az a probléma, hogy vadászni leginkább a vadász társadalom szokott, a vadgazdálkodók és sportvadászok, és onnantól kezdve, hogy egy faj vadászhatóvá válik, nagyon sok felelősség is átkerül a vadásztársadalom irányába. Igen. Ami például azt jelenti, hogy ha valamilyen konfliktust okoz a faj, akkor ennek a felelősségét is ráterhelhetik a vadászok, ők pedig ezt nem nagyon szeretnék. A mezőgazdasági vadkár például egy hatalmas nagy konfliktus Magyarországon.
Igen.
Több milliárdos kártérítéseket kell ugye fizetni ezekért a keletkezett vadkárokért. Ha most akkor még a nutriáért is a vadászokat fogják kárhoztatni, hogy ő mi mindent művel is valamilyen módon rajtuk próbálják ezt pénzügyileg is leverni, akkor valószínűleg ezt nem nagyon szeretnék. Tehát ez például egy jelentős visszatartó erő ebben. Úgyhogy igen, lehet, hogy valamilyen állami megoldás kell. Tehát most is van ilyen egyébként, hogy államilag megbízott hozzáértő emberek azok, akik mondjuk nutriát csapdáznak, és akkor megfelelő eszközökkel ezeket az egyedeket ki tudják venni ebből a rendszerből. Tehát ez is egy megoldás, hogy sok ilyen ember van, akik csak ezzel töltik az idejüket, és semmi mással, és akkor folyamatosan pénzt, meg eszközt, meg lehetőséget kapnak arra, hogy ezzel a problémával foglalkozzanak. Úgyhogy ez nem egy egyszerű, meg egy sokáig tartó folyamat, de ilyen szempontból lehet, hogy ez a hatékonyabb. Ugye még az is hozzátartozik, hogy egy faj vadászhatóvá válik, akkor bizonyos eszközök nyilván bekorlátozódnak, tehát akkor a vadászati megoldásokkal lehet a fajt kezelni. Minden egyéb dolog, mint a bunkósbot, meg mérgezés, meg hasonlók, ezek nyilvánvalóan nem játszhatnak szerepet. Ez valamelyest azért nyilván be is szűkíti azt, hogy hogyan lehet ezt az állatot kezelni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Katona Krisztián vadbiológus mesélt a mosómedvékről.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Szövegkönyvet, én a magamét írom, és a főszerepet már betöltötted. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd, csak egy életem van, ne világon se gazdag rokonom, se virágom, amit adhatok, nincs semmi másom, az a szes idő. Vezetékesről hívlak este, nincs kitalálva, minden kocka most áll össze, megvan a pálya, hogy vele
beleszerettem az összes hibába, s ha vissza is nézem, majd azt mondod, így lett kitalálva. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd,
I should have.